Szervusztok, kedves hallgatók!
Sziasztok!
Halló kinn az éterben! Ez itt a kettes számrendszer a Rádió Café 98-on, és...
Veres Dórival, Behumi Dórival, és várjuk kedves vendégünket, Horváth Attila dalszövegírót, és már előtte egy pár perccel azon tarakodtunk a Dórival, hogy kinek milyen élethelyzetben jelentek meg a szövegei, illetve a dalai.
És hát ezért is kaptatok ezt az előbb a nyakatokba, ezt a szuper szőkékaroznapok ellen.
És barnák, hogy forrjon a véretek.
Című cselli számot, hiszen Horváth Attilának ez is az egyik szerzeménye. Igen, és hát azt beszéltük Dórival, hogy mind a kettőnknek ott volt valahol a 90-es években, amikor még hát természetesen kis csecsemők voltunk. Charlie és Cher, hát néhány szövege, ami valahogy olyan fontossá vált. Én például emlékszem, hogy az öcsém, aki azóta maga is zenész lett, amikor kis ovis volt, akkor gyakorlatilag ilyen non-stop a jégdupla viszkivált kellett vele hallgatni, és folyamatosan visszatekertette velünk, és az egész családnak ketté állt a füle meg a szemem, mert egyébként egy jó szám, tehát...
Na jó, de mondjuk hétből a hat napon keresztül, mondjuk vasárnap kivételével mindig meghallgatni, vagy nem tudom, nem naponta többször, de ez érdekes, amit mondasz, hogy miért pont az óvodásoknak akad ez be, hát, ami természetesen nyilván nem így van, de az a mi életünkben akkor ez egymásra rímel, mert az Eszti, a kislányom, amikor minden nap, amikor mentünk az óvodába, akkor viszont a Mindenki Valaki egy című albumot kellett hallgatni, illetve más Charlie albumokat is, amik ugye szintén Horváth Attila dalszövegei tartalmazzák, és ennek egyébként nagyon örültem, mert hozzám is rettenetesen közel állnak ezek a dalok, bár azt gondolom, és majd hát, hogy ezt nyilván meg fogja cáfolni, hogyha nem így van, hogy azért ezek ilyen elég férfi agya gondolkodó. Tehát egy kicsit ilyen, nem mondanám, hogy férfi soviniszta szövegek, de azért ez nagyon ez a kicsit ilyen maszkulin vonal.
Igen, egyébként érdekes, hogy másképp fogalmazna-e ma, hogyha ezekben a témákban szeretné írni, majd erre válaszol. Meg amit egyébként utólag 90-es éveknek ezekből a dalaiból még ki lehet érezni, az a egyébként kiváló zenészek írták ezeket a zenéket is, de hogy az a nagyon gyenge hangszerelés. Tehát, hogy érzed, hogy egy szintetizátor vagy egy dobgép.
Nem feltétlenül mindig így van, mert például a Charlie lemezein is tehát ott is különbségek vannak, mert például a pont a Mindenki Valaki, az egy gyönyörűen meghangszerelt fúvósokkal.
Igen, de mégis vannak az albumon
hát olyan ezek számok, a szinti orientált dalok.
Vagy hát, ez a korszak?
Ilyen hát vagy ilyen, nem tudom, lehet, hogy nem volt meg a büdzsé egy teljes ensemble-ra, nem tudom, már lehet, hogy erről is fogunk tudni. Valóban azért ezek nagyon, nagyon nagy különbség a kettő, de azt tudom, hogy a Mindenki Valaki például az egy csodálatosan meghangszerelt album, és ott is azért van szintetizátor. Ez is milyen szó, ez a szintetizátor, ez nem szinti.
Jó, old school szó.
Ez nem szinti pop, ez szinti rock.
Na, minden esetre nagyon várjuk Horváth Attilát, akinek innen is üzenjük, hogy nyugodjon meg, semmi gond, hogy a taxis későn jött, és ezért értsük, de nagyon nagy szeretettel várunk rá.
Szerintem és itt akkor... is van egyébként. Hallom, hogy nyílik az ajtó.
Kaján? Ha. Kamion?
Bizony.
Megérkezett
hozzánk.
Jaj,
de most már minden rendben van.
Akkor most adásban fogjuk megkérdezni, hogy tegeződhetünk-e, kedves Attila.
Köszönjük szépen, nyugodtan, szépen, lassan, nem kell egyáltalán kapkodni. Addig elmondtuk, nem tudom, hallgattad a rádiót? Nem hallgattad.
Feltoltuk közben a mikrofonodat. Szia!
Hát, sziasztok, és elnézést kérek tőletek is, és mindenkitől, aki hallja. Mert az élő adásnak van valami varázsa mindig, de az, hogy a vendég elkésen, az nem azok közé tartozik.
De ez nem semmi probléma ezzel, mert legalább tartottunk egy kis egotrippet a Dórival, és elmondtam, mind a ketten elmondtuk, hogy milyen a szubjektív, meg a saját kis élményeinket a dalaithoz kapcsolódóan.
Mert hogy nem hallottam.
Mert de majd elmondjuk neked még egyszer.
Mert a rádióban, illetve a taxiban nem működött a rádió.
Na még ez is.
Na tessék. Na minden esetre köszönjük szépen, hogy itt vagy. És hát kezdjük úgy, hogy egyébként neked a január az ünneplés. szokás általában. Hát az előző
Isten éltessen.
Év... Hát elég zsúfolt szokott lenni.
Igen. Az előző évben volt kerek. Ha lett volna rádiókafé, valószínűleg akkor meg már ünnepelj. Itt lettél volna, és ünnepeltük volna, de idén is nagyon szép szülinapi számod van.
Hát igen, mert a karácsony, a szilveszter, születésnap, névnap.
Egyben van az egész?
Régen.
Egy ajándékot kaptam.
Gyerekkoromban az volt a baj, hogy tényleg úgy egy füst alatt az egész le volt zavarva egy ajándékkal. Felnőtt koromban meg azt mondom, hogy hál' Istennek, mert egy berúgással meg lehet úszni az egész.
Szóval boldog születésnapot.
Köszönöm szépen.
Egyébként meg azt tudom, hogy te éjszaka vagy fent, ugye? Vagy még mindig, vagy már nem? Vagy éjszaka igen, szoktál nekem... dolgozni, meg élni.
Igen, én nekem mostanában nagyjából olyan ebédidő tulajdonképpen.
Aha.
Úgyhogy
de most halál komolyan mondod?
Igen.
Tehát ez konkrétan azt jelenti, hogy mit tudom én, 4 körül ébredsz?
Világ életemben mióta egyáltalán ezzel a szakmával foglalkozom, azóta beállt. Tehát most már több mint 50 éve én éjszaka fönn vagyok, ahogy világosodik, akkor kezdek úgy elálmosodni.
Lecsukódik a szemed.
Madarakkal.
És napközben megalszom. És most már nem lennék rá kényszerülve, de már annyira átállt a szervezetem erre a tempóra, hogy már képtelen lennék máshogy létezni.
És szerinted ez volt előbb, és ezért lett ilyen munkát, hogy éjszaka tud csinálni?
Nem.
A biológiai órád az átkattant
hát
a munkád
annak idén
felé.
Elkezdtem 50 évvel ezelőtt, akkor ugye még napi munkámat állami munkahelyen el kellett végeznem, aztán utána...
Ez hol volt?
Te mondhatod, hogy mondd el, ha szeretnéd.
Hát több helyen is dolgoztam, ami a legjellemzőbb és a legszakmába vágóbb, az a Rózsavölgyi zeneműboltnak a hanglemez, sőt a nyugati hanglemez részlegén dolgoztam. Tehát mi bizományiba vettünk be olyan lemezeket, amiket turisták, mm-hmm. esetleg utazók nyugati útjukon megvásároltak, és itthon valamiért el akarták adni. Még akkor ez egy jó kis üzlettek is tudott bizonyulni abban az időben. És hát nagyon-nagyon sok olyan zenéhez lehetett legálisan hozzájutni, amihez más csatornán nem. És amikor este bezárt a bolt, akkor azért még a haverokkal elmentünk egy kicsit kocsmázni, vagy dumálgatni, poénkodni, vagy hogyha valamilyen koncert volt, az is este volt mindig. Mire hazaértem, éjszaka volt, és nekem akkor kellett elkezdenem írni a dalokat. De ez jó is volt, mert csak úgy tudok írni, hogyha a világot teljesen kizárom közben. És éjszaka a világ szinte magát zárja ki, tehát nekem ehhez különösebb erőfeszítéseket sose kellett tennem már. Úgyhogy teljesen belém idegződött az, hogy ami számomra fontos, tehát akár a koncertek, akár a dalírás, az minden éjszaka történik, este és éjszaka történik. Tehát ami számomra fontos, az mindig éjszaka van, és a nappal az a kötelező rossz. Úgyhogy ez valami annyira mélyen belém ivódott, hogy
Ez
már nem is fog tudni változni szerintem soha az életben.
Én azért visszakanyarodnék még erre a rózsavölgyis időszakodra, akkor ezt úgy tudjuk elképzelni, hogy mondjuk bejött valami egészen új lemez, és akkor leadtad a drótot a barátainak, hogy gyerekek, megjött egy nem tudom micsoda, egy Led Zeppelin, hát, vagy egy nem tudom, és akkor
leginkább, hogyha olyan lemez jött be, ami igazán érdekes, akkor magamnak adtam le a drótot, és azt úgy jó félretettem magamnak, hogyha majd lesz annyi pénzem, akkor meg tudom venni. Hát tulajdonképpen a lemezgyűjteményen nagy részét azt ott sikerült összegyűjtenem, tehát ott alapoztam meg annak a lemezgyűjteménynek a nagy részét, ami ma már nincsen, mert amikor a igazi lemezjátszós korszak a vinil nagy lemezek kora úgy nagyjából leáldozott, akkor egy darabig úgy porosodtak otthon, aztán valamelyik barátom kölcsönkérte, soha többé. Az egész lemezgyűjteményt úgy, ahogy van, kölcsönkérte szép apránként.
És te odaadta.
Aztán soha többet vissza se kaptam, de mivel nincs is lemezjátszom már, nem is nagyon tudnám mivel hallgatni, holott egyébként milyen érdekes, hogy kezd a kicsit a vinilkorszak visszajönni.
És jó drágák megint, újra
és most
bakelitek.
Megint nagyon-nagyon. Hát azt én bele sem merek gondolni, hogy micsoda értéke lehetne annak a gyűjteménynek.
Mi volt a legértékesebb darabod?
Hát, hogy pénzben mi a legértékesebb, nem azt nem tudom, de hát ami nekem igazán érzelmi értékkel bír, az most azért nem is mondom, mert azt szerintem Magyarországon nem is ismeri senki, egy Mickey Newbery nevű amerikai gitáros énekes, a Chris Christopherson Johnny Cash vonalból, dalszerző gitáros énekes, nem country. Hát ezeket az igazi dalszerzőket, akik ugye tulajdonképpen ugye egy személyes workshop, mert saját maguk írják a zenét, a szöveget, maguk hangszerelik, maguk gitározva, gitáron kísérve magukat adják elő, éneklik, de milyen érdekes, ők soha nem azt mondják, hogy ők énekelnek egy dalt, hanem ők say a song, tehát ők mondanak egy dalt, mert igazából egyikük sem arról híres, hogy bármilyen opera színpadon ők olyan nagyot tudnának alakítani, hanem ők tényleg inkább, mint Leonard Cohen például, akik alkotó és előadó zsenik, és olyan egyéniségek, hogy nem arról szól a dolog, hogy ők szebben meg jobban énekelnek bárkinél, hanem van egy olyan egyéniségük, ami elhiteti velünk azt, ami egyébként náluk tényleg igaz és őszinte és mély, hogy ők saját magukat mesélik el, a saját életüteket, a saját történetüket. De ami az én igazi rock műfajom, illetve ami az én igazi műfajom a rock, hát abból például a Kansas lemezek azok számomra nagyon fontosak, Neil Young lemezek nagyon fontosak számomra, a Uriah Heep lemezek, és sorolhatnám. De ezek egyébként mind megvannak most is, csak már valahol. Nem vinilem.
De már tudod, hogy kinél? Arra emlékszel, hogy kinél vannak ezek a lemezeid?
Bocsánat, nem hallottam.
Hogy arra viszont emlékszel, hogy kinek adtad kölcsön?
Igen,
vagy
sajnos
meg.
Meghalt. Sajnos meghalt.
Értem.
De hát az a helyzet, hogy most már benne vagyok abba a korba, hogy egyre több olyan ismerősen barátom van, aki már csak lélekben tud itt lenni. És sorba mennek el az emberek, és ebben az utóbbi néhány év, ez még azért elég vastagon benne is volt, hozzá is tett. Ez azért elég durva időszak volt. Hát, hogy más nem mondjak, akivel én annak idén elkezdtem, és a legközelebbi, legszorosabb barátom és kollégám és munkatárs, szerzőtársam, az a Balázs Fecó, aki most már két éve, most már több mint két éve, hogy nincs velünk.
És hogy van ő benne egyébként így a mindennapjaidban? Hogy van benne?
Már gondolsz rá? Minden,
hát
vagy minden nap, hogy beszélgetsz vele?
Hát beszélgetni nem beszélgetek vele, de...
Hát úgy gondoltam,
természetesen
eszedbe jut, hogy mit mondanál el neki, vagy...
Természetesen. Hát leginkább az jut eszembe, nem az, hogy mit mondanék el neki, hanem mit írnék meg a következő dalunkban. Mm-hmm. Mert arra készültünk egyébként, hogy újból csinálunk egy vadonatúj lemezt, de hát abból most már nem lesz semmi.
Hát igen, és most már lassan két éve, vagy már több mint két
több
éve,
mint két
hogy
éve
elment.
Most már, több mint két
mert
éve.
Mert ősszel, ugye ősszel volt talán két éve.
Decemberben
hogy...
volt két uh-huh. éve. Uh-huh. De az a baj, hogy olyan halkan hallak.
Tényleg?
Igazából
én
nem...
is olyan halkan hallom magam.
De mi akusztikusan hallunk, mert rajtunk nincsen fülhallgató, úgyhogy
tehát akkor
csak
hangosan
beszélj.
Tegyek fülest én is, és akkor jobban
akár
hallom.
Akár fel is tehetsz egyébként,
nem,
hogyha téged nem zavar.
Nem szeretek ilyenkor fülessel.
Akkor beszélek
de hát,
hangosabban.
Jobban, de hát, hogyha jobban hallok.
Na mondd meg, hogy jobb-e. Most
igen,
jobb neked?
Persze.
Na, szuper, jól van.
Csak egyébként most nehogy az legyen, hogy én kezdek el kiabálni.
Szóval azon gondolkodtam, hogy mondtad, hogy milyen típusú lemezekre vagy igazán büszke a gyűjteményedből, ami egyébként valahol ezek szerint azért megvan, hogy hát azért én nem csodálkozom azon, hogy olyan zenészeket szeretsz, akik tényleg ez ilyen egy szálgitárral a saját szövegeiket éneklik, hiszen te neked is mindig nagyon fontos volt, azért is lettél dalszerző a zenében, egy számban a szöveg. És most így elképzeltem, hogy egyébként akár lehetett volna neked is valami hasonló utat, hiszen a zenéhez értesz, akkor te tudod olvasni, kétféle gitáron is tudtál játszani, majd megbeszéljük ezt, hogy is volt az elején, de hogy ez akkor sose jutott eszedbe, hogy ezt a gitáron a saját szövegemet egyedül előadom.
De volt is erre kísérlet, a Piramis zenekarral egyszer végigcsináltunk egy olyan turnét, hogy nem előzenekar volt, hanem én egy szál gitárral a saját dalaimat játszottam, de rájöttem akkor már életemben másodszor, mert ugye a 60-as években magam is zenéltem basszusgitárosként amatőr zenekarban, az amatőr szcénában.
Hát a szolvicsúban.
Igen. Hát tulajdonképpen az ismerettségeket én ott kezdtem el gyűjteni Balázs Fecóval és Som Lajossal is. Ilyen minőségben találkoztam. És már akkor is rájöttem egyébként, hogy engem a dalok írása sokkal jobban érdekel, mint azok előadása, meg hiányzik belőlem az a fajta magamutogatni vágyás, az exhibicionizmus, ami azért egy színpadi embernek feltétlenül szükséges, hogy meglegyen. És inkább visszavonultam, és abba hagytam a zenét, mert rájöttem, mármint a színpadi zenélést, az aktív zenélést hagytam abba, mert rájöttem, hogy azzal, hogyha én nem leszek színpadi zenész, azzal a zene nem sokat veszít, viszont hogyha én egy jó szövegíró leszek, azzal lehet, hogy esetleg nyer inkább a szakma, és amikor ezt a piramis turnét csináltuk, amikor jött egy ilyen gondolatom, hogy esetleg egy szál akusztikus gitárral, mert akkor az egy sokkal intimebb történet tud lenni, és sokkal inkább saját magamról tudok, illetve a saját világomat tudom előadni. Érdekes módon az még működött is, holott az egy nagyon-nagyon ilyen tűz és víz párosítás, hogy egy kőkemény rockzenekar előtt egy szál akusztikus gitáros énekes srác lépjen a színpadra, tehát ez annyira ellentétes műfaj volt.
De ilyen előzenekarként mentél tulajdonképpen?
Igen. Hogy akkor másodszor is rájöttem, hogy nem az az én igazi közege. Nekem nem előadni kell a dalokat, hanem írni.
Emlékszel arra, hogy mi volt az első szöveg, amit írtál? Akkor ezek szerint magadnak írtál.
Hát a legelsőre azért nem emlékszem, mert még az nem is dalszöveg volt, hanem vers, és valamikor szerintem 7 éves koromban írhattam. Arra viszont emlékszem, hogy én nagyon már akkor is felfedeztem különböző alkotói technikákat. Akkor például az Illosvai Sejmes Péter költészete hatott rám nagyon, mert ugye neki minden egyes sora azzal végződött, hogy vala. Úgyhogy a rímekkel különösebben nem kellett foglalkozni.
Gondoltad, akkor ez egyszerű lesz. Ez nem lesz nehéz.
Arra sem emlékszem, hogy mi volt a legelső dalszöveg, amit életemben írtam. A legelső dalszöveg, amit már most idézőjelbe mondom, hogy professzionális dalszövegíróként írtam, az a Balázs Fecóval írott Lány, akire szerelemmel nézhetek című Taurus dal volt 1972-ben. Fecónak is, nekem is az volt tulajdonképpen a szerzői pályakezdésünk, és a Taurus zenekarnak a teljes repertoárját azt már Radics Bélával kiegészülve, meg Som Lajossal kiegészülve, ők a zenei részét, a szöveg részét pedig már teljesen én írtam, úgyhogy 20 évesen én bekerültem az úgynevezett hivatásos szövegírók közé, bár akkor ez még csak olyan munkajelző volt, mert akkor még egy fillért ebből nem láttam, tehát akkor még mellette bőven dolgoznom kellett, de annak idején, amikor osztályunk egyetlen egy tagja sem úgy kezdte ezt, hogy majd ebből lehet pénzt is keresni, meg majd ennek milyen járulékos előnyei lehetnek, hanem egészen egyszerűen azért, mert szerettük volna kifejezni magunkat, és egyáltalán éreztük azt, hogy zenélni, sőt együtt zenélni, és egy olyan műfajt együtt zenélni, ami korosztályunknak valami rettenetesen nagy dolog, mert egy idős a mi korosztályunkkal gyakorlatilag ezt mi találjuk ki. És én azt szoktam mondani mindig, hogy ez alatt az 50 év alatt a rock zenével mi kölcsönösen alakítottuk egymást. Én nem lettem volna az, aki ma vagyok, ha nincs rock zene, és valószínű, hogy a magyar rock zene sem lett volna pontosan ugyanolyan, mint hogyha én nem vettem volna benne semmilyen formában részt.
A Taurus zenekarról mesélsz még egy picit, mert ez egész elképesztő névsor, akiket felsoroltál,
igen,
és aztán ez egy hamar.
Hát igen, de erről már annyiszor meséltem különböző fórumokon, meg filmek, tévéműsorok, könyvek szóltak erről a korszakról. Ez volt a második magyar szupergrup, és az volt az első
hard rock
zenekar, amit akkor még nem hard rocknak hívtak egyébként, hanem heavy rocknak hívtak hivatalosan, ugyanis itt Hammond orgona és billentyű is volt, és a rocknak az a vonala, amit a Deep Purple, a Uriah Heep és társai képviseltek, és a Taurus is ezt a vonalat követte, az a heavy rock volt, és ahol nem volt billentyű, nem volt billentyűs hangszer, hanem leginkább a ritmusok és a gitárok dolgoztak. Az volt a hard vonal. Úgyhogy ma már erre szinte nem is emlékszik senki, most már hard rock gyűjtő néven van összefoglalva minden, ami egy kicsit is karcosabb, keményebb rockzene. Holott egyébként az a fajta zene, amit én és Balázs Fecó is, meg Són Lajos is, hát hiszen azért alakítottuk ezt a zenekart, mert azt szerettük legjobban, azt a fajta vonulatát a rocknak, ami harmóniailag éppen a Hammond orgona miatt, a billentyűs hangszerek miatt sokkal gazdagabb tudott lenni, és a vokális megoldások azok még nagyon-nagyon sok mindent tudtak zeneileg hozzátenni ahhoz, amit mi szerettünk volna színpadon kifejezni. Sokkal, sokkal szélesebb spektrumot fogott át, mint a sokkal szikárabb, mondjuk a Led Zeppelin, vagy a korábban még a Rolling Stones által képviselt vonal, ahol ezek a megoldások nem nagyon játszottak.
Na most ezt lehet tudni, ugye, hogy a kommunista kultúrpolitika az első perctől nem szerette a Tauruszt. De
az első
miért?
Perctől,
a vadsága
az
miatt?
Első perctől kezdve szerette.
Igen.
És még az első igazi koncertünk előtt nekünk be lett már ígérve az, hogy ez egy nagy lemez képes banda, tehát lesz nagy lemez. Csak aztán olyan hirtelen, olyan zajos sikert aratott a zenekar, hogy attól megriadtak valóban azok, akik odafigyeltek arra, hogy inkább a kis rendezvényeken gyűjjenek össze az emberek, mint a rockkoncerteken, ahol aztán esetleg elszabadulnak olyan indulatok, meg megszólalhatnak olyan szövegek a színpadokon, amik hát nem annyira ildomosak egy ennyire szorosan, szigorúan kézben tartott rendszerben.
Mert úgy érzed, hogy ott ugye abból az időszakból, amire mindenki emlékszik, ez a kőfalak leomlanak, de hogy te úgy érzed, hogy olyan szövegek voltak, tehát valami olyat akartál elmondani 20 évesen, amit nem szabadott?
Nem tudom, hogy ő... kifejezetten szándékomban nem volt, hogy én olyan szövegeket írjak.
De nem is olyanok voltak ezek a szövegek. Tehát így mai füllel hallgatva...
Az áthallások, és... És például volt az egyik legismertebb és legszebb Taurus dal, az Anyám-anyám ébredj refrénű. Azt a közönség mindig Hazám-hazám ébredjként énekelte. Tehát voltak olyan áthallások, amik amik, hát meg aztán a közönségnek, a, különösen a Radics Béla révén az a fajta közönség, amit mi megcéloztunk, az nem arról volt híres, hogy mondjuk egy koncert után szép csöndbe szerintem hazamennek.
Nem egy szép eldő csapat.
Nem.
Hát meg eleve milyen az, hogy valaki szájjal gitározik. Ugye Radics Bélának volt ez az attrakciója, bár ha jól tudom, ő akkor tényleg a szájjal gitározott, igen, nem úgy, mint a...
Igen, az egyik Free koncerten, már mint a Free zenekar, előzenekaraként játszottunk két koncertet is a kis stadionban, ami egy fantasztikus élmény volt, meg hát akkor az még valami olyasmit is jelenthetett, hogy ennek a zenekarnak tényleg lesz egy hosszú kifutása és egy komoly karrierje, mert ugye májusban volt az első bemutatkozó koncert, és már júniusban a kis stadionban az akkor éppen világsztár Free zenekar előzenekaraként kétszer is fölléphettünk, holott más zenekarok esetleg évtizedekig
várnak egy ilyen lehetőségre,
arra, hogy egyáltalán, hogy a kis stadionban vagy egy ekkora koncerthelyen fölléphessenek, nem hogy még ráadásul egy világhírű zenekar mellett. És ott az egyik koncerten véletlenül be is szorult a húra fogába, és elszakadt, és föltépte a száját, és ömlött a vér, amit aztán a másnapi New Musical Expressben Londonban olvashattak a zeneszeretők, hogy ez azért valami olyan félelmetes show, amit ők nyugaton még nem is láttak, hogy itt a vérpatron bekészítette a szájába, és ez...
Ez olyan, mint a csirkedarálás, nem? Ami igazából nem is volt. Viszont most a Taurusnál itt félbehagyjuk egy picit a beszélgetést, amíg elmegyünk egy zenei szünetre, és folytatjuk nem sokára a kettes számrendszert, mert vendégünk továbbra is Horváth Attila, akinek egyébként írhattok SMS-t a 0630 6 98 0 98 0-as SMS
köszönj
számon.
Köszönj, felém is megmutattad. Írok neked egy SMS-t.
Odafordultál, hogy érdekelt, láttam, mi a számsor.
hogy jól mondod-e.
Bocsánat, hogy ez egy ellenőrzés volt.
Jövünk vissza.